Manna délután Péter Petrával minden hétköznap 2-től 6-ig a 98.6 Manna FM-en.
A Manna délután vendége dr. Filicki István gasztroenterológus, vele fogunk beszélgetni arról, hogy mi mindenben tud nekünk segíteni egy gasztroenterológus, mik a leggyakoribb betegségek, és mi az, ami népbetegségnek számít. Üdvözlöm, doktor úr, köszönöm, hogy ránk ér.
Üdvözlöm a hallgatókat, üdvözlöm önt is, köszönöm a megkeresést. A gasztroenterológia ez egy nagyon tág szakmai specifikációt ölel fel, valójában a tápcsatornai betegségek kutatásával, feltérképezésével és gyógyulásával, gyógyításával foglalkozik. A leggyakoribb magyar népbetegségek a gyomorbélrendszeri savas, túlsavas vagy refluxbetegségek, a fekélybetegségek, a hasmenéses vagy a székrekedéses szenzációk, és ami legalább ennyire fontos, és a márciusi hónapra való tekintettel, az úgynevezett vastag és végbélrák betegségekkel is foglalkozunk.
A gasztroenterológia szempontjából az egyik legfontosabb dolog, hogyha elindulunk a saját egészségünk érdekében, és preventívek szeretnénk lenni, akkor nyilván vannak olyan alapvető vizsgálatok, amiket érdemes elvégeztetni. Melyek ezek?
Az alapvető vizsgálatok mindenképpen korfüggőek. Amit viszont nagyon-nagyon fontos tisztázni, az, hogy egy alapos orvosi, szakorvosi, általános orvosi, családorvosi kikérdezés az alfája és az omegája minden betegség feltárásnak, legfőképpen a családban előforduló betegségek halmozásának, vagy az eddig életünk során észlelt esetleges tápcsatornai panaszoknak is.
Amikor vérvizsgálatra gondolunk, vagy egyéb vizsgálatokra gondolunk, akkor mondjuk egy nagy...
Elsődlegesen mindenképpen az orvosi, az általános orvosi találkozó, ahol feltárjuk azokat a betegségeket, vagy azokat a kóros állapotokat, vagy családi betegséghalmozásokat, amelyek aztán útmutatóul szolgálnak. Természetesen időszakonként illik vérvételeket csinálni, amelyek nem túl specifikusak, de egy általános vérvétel, az úgynevezett nagy rutin vérvétel, amelyben a májfunkció, vesefunkció, a vérképek, esetleg bizonyos gyulladásos faktorok, a vizeletvizsgálat, ezek az alapvető elsődleges vérvizsgálatok, és ezt követően, ha már valamilyen betegség irányába kell kutakodnunk, akkor a következő az pedig a képalkotó vizsgálatok kellenek, hogy legyenek. Leggyakrabban és legkevésbé fájdalmas vizsgálatok az úgynevezett hasi ultrahang vizsgálatok. Nagyon sok mindenre fény derülhet már ezekkel a vizsgálatokkal is.
Hogyha emésztőrendszeri betegségről beszélünk, akkor szóba kerülnek az autoimmun betegségek is. Melyek azok, és vajon hogyan lehet ezeket, ha lehet-e egyáltalán bármilyen preventív módon vagy életmóddal megelőzni? Gondolok például a Crohn betegségre.
Igen, a tápcsatornai autoimmun betegségek leggyakoribbja a colitis ulcerosa és a Crohn betegség. A pontos kialakulásukat nem ismerjük, azonban azt tudjuk, hogy az életmód és a pszichés státusz az, ami legfőképpen ronthatja vagy aktiválhatja a dolgokat. Ez azt jelenti, hogy ha egy módunk van rá, akkor mindenképpen egy stresszmentes életmódot, környezetet kell választanunk, vagy olyan munkáját, hogyha nagyon erős kihívások vannak, ami akár már testi tüneteket is okoznak nekünk, akkor lehetőleg ezt valami módon vagy orvosolni, vagy pedig elkerülni kell. Nagyon gyakran van olyan gyulladásos bélbetegünk, aki aztán munkahelyváltásra is kényszerül, és valójában meg is oldódik a tünetképzése, vagy a betegség aktivációja azáltal, hogy egy nyugodtabb környezetbe kerül a későbbiekben.
Akkor ez azt is jelenti, hogy ahogy ön is kifejezte, a pszichés státusz nagyon fontos, hogy ide hogyan kapcsolódik vajon a bélagytengely, vagyis a nervus vagus, erről is beszélgetni fogunk hamarosan. A Manna délután vendége dr. Filicki István gasztroenterológus, hamarosan folytatjuk.
Manna délután Péter Petrával
a Manna FM-en.
A Manna délután vendége dr. Filicki István gasztroenterológus, gastroenterológus, és beszélgettünk most tovább arról, hogy vajon a pszichés státusz az hogyan befolyásolja az emésztőrendszert, és oda-vissza ez a bizonyos bélagy tengely. Ez mit is jelent pontosan, és miért olyan nagy a hatása az emésztőrendszerre, a mikrobiomra az, hogy mi pszichésen vagy lelkileg hogyan érezzük magunkat?
Maga a kérdés egy nagyon-nagyon bonyolult dolog, és a mai viszonyok mellett azt kell, hogy mondjuk, hogy egy nagyon-nagyon forrongó terület. Ma már, ha azt mondjuk, hogy mikrobiom, akkor azért jól-rosszul mindenki tudja, hogy most azt súlykoljuk, hogy amennyiben a bélflóránk megváltozik, akkor bizony-bizony mindenféle kóros betegségünk van. De az elmúlt 100 meg 200 év orvosi tapasztalata azért csak azt mutatta, hogy az agy és béltengely, vagy az agy és a tápcsatornai tengely az úgy működik, hogyha én nagyon-nagyon szorongó vagyok, úgynevezett pszichoszomatikus tüneteket képezek, akkor az egyik leggyakoribb ilyen forma az a sav-túlnőködés, adott esetben a reflux betegségem, és ugyanígy legalább ilyen gyakorisággal akár a hasmenéses, az úgynevezett irritábilis bélszindróma, vagy pedig a székrekedéses. Tehát, hogy ez melyik típust mutat a betegeknél, azt egyénenként teljesen változó, de mindenképpen a pszichoszomatikus tünetképzés az a gyomorra hat elsődlegesen, másodlagosan pedig a bél mozgásra. Természetesen, ha a közérzetünk rossz, már pedig nincsen pszichoszomatikus betegségem, csak éppen valamilyen olyan fertőző ágens üti fel a fejét a szervezetemben, például a gyerekkorban összeszedett Helicobacter pylori fertőzés, ami ugye azért kell ismernünk, mert a magyar populáció a 3/4-ében jelen van ez a fertőző ágens, és ez a baktérium ez a gyomor savtermelést megpróbálja befolyásolni, mégpedig úgy befolyásolja, hogy rákényszeríti a gyomrot, hogy nagyobb mennyiségű savat termeljünk, és aztán ezáltal ugye lesz egy nyálkártya támadásunk. Uh-huh. Ez lehet a gyomorban is, aztán lehet azzal, hogy kvázi a nagy savanyúsággal elöntjük a vékony belet, és ott pedig már ineffektív emésztő folyamatok fognak kialakulni azáltal, hogy a lúgos közeket elsavanyítjuk, tehát elrontjuk a lúgos közegben ható emésztőenzimeknek a működését, vagy jó funkcióját. Amely esetben, ugye, hogyha én nem vagyok pszichoszomatikus beteg, de nagyon fáj a gyomrom, és ez egy krónikus fájdalom, vagy nagyon fáj a belem, és krónikus hasmenésem van, tejcukorérzékenységtől, lisztérzékenységtől, bármitől, akkor egy idő után egyrészt hiánybetegségem is kialakulhat, hiszen bizonyos dolgok nem szívódnak fel, érthető akár az örömhormonok szintézisét megelőző koleszterinvázról, vagy steroidvázakról, vagy egyáltalán csak az, hogy én állandóan fájdalommal élek, az teljesen elrontja egy idő után, aztán depresszióba hajlóvá teszi a páciensnek a mindennapi életének a megélését.
De tulajdonképpen, doktor, akkor mégiscsak a legeslegnagyobb igazság ebből a szempontból az, hogy az vagy, amit megeszel, tehát, hogy elsődlegesen, hogyha az ember javítani vagy stagnáltatni szeretne egy állapotot, akkor mindenképpen ugye az első az, hogy mit fogyasztunk, mit fogyaszt az ember a hétköznapokban, vagy amikor elmegy egy vizsgálatra, akkor rögtön elhangzik az a kérdés az első között, hogy mit és hogyan eszik, így van?
Abszolút, abszolút így van, ez egy nagyon, nagyon régi mondás, és ez sajnos ez tényleg így van, hogy minél egészségesebben tudsz étkezni, annál egészségesebb tudsz lenni hosszú-hosszú távon, akár még az öreg korodra is kihatóan. Régen voltak ilyen iskolák, hogy ezt tehetsz, ezt nem mehetsz. Amikor én a szakmám elején voltam, és szívérrendszeri betegségek vérzsír analíziseit vizsgáltam, akkor az volt a lényeg, hogy mindenképpen rám állt, hogy valamiféle margarin fogyasztást kell fogyasztani, és a vajat azt mindenképpen kerüljük. Aztán később ez a doktrína az valójában mégiscsak megdőlt. Akkor azért voltunk az emberek, mert azt hirdettük, később pedig visszatértünk oda, hogy hát nem is annyira rossz az a vaj, és egyáltalán mindenre ezt lehet elmondani. Hogy Magyarországon ugye ráadásként az, hogy milyen vérzsírok kórosak, milyenek nem, erre népegészségügyi tanulmányok vannak, és hogy azoknak milyen következmények van, ez is így van. De mégiscsak évente fellángol az a vita, hogy mangalica zsírt tegyünk, vagy nem mangalicát tegyünk. Tehát, hogy egy kicsit magyarosan is. De hogyha még mangalicát is ennénk, ami sajnos terített zsírsavakban bőven több, mint amennyire szükségünk van, azt hangsúlyozni kell, hogy a füstölt húsoknak a túlzott fogyasztása az megint nem egészséges. És itt akár utalok arra is, hogy a nagyon sok füstölt halat étkező japánoknál a gyomorrák előfordulása valami extrém nagy populáris számot jelent. Tehát valóban amit megeszel, az vagy, de ennek kapcsán aztán ez lesz a betegséged is. Ahogy a japán családok elköltöztek Amerikába, és a japán étkezési szokásaikat megváltoztatták, és utána az amerikai szokások rabjaivá váltak, már étkezési szokások rabjaivá váltak, onnantól pedig az infarktus és az érelmeszesedéses betegségeiknek az aránya populáris száma növekedett meg. Tehát ezek aztán abszolút evidence, hát igazolványok arra, hogy amit eszel, később ez lesz a veszted.
A mai Manna délutánban az egészséggel kapcsolatban beszélgetek dr. Filicki István gasztroenterológussal, érdemes lesz a továbbiakban is figyelni, hamarosan folytatjuk.
Manna délután Péter Petrával
a Manna FM-en.
A Manna délután vendége dr. Filicki István gasztroenterológus. Nagyon sok mindent megbeszéltünk már, nagyon sok fontos dolgot, és természetesen arra is gondolnunk kell ilyenkor, hogy valójában az emésztőrendszer, a mikrobiom, a béltraktus és a bélrendszer, mondhatjuk, hogy mindennek a motorja tud lenni. Nyilván a szívünk a motor, de egyébként az egészséghez kapcsolódóan, hogyha a bélrendszerben valami nem jól működik, vagy hiányosan működik, akkor egészen biztosan probléma adódik belőle más területén is a testünknek.
Ez abszolút így van. Az első, amit korábban nem ecseteltünk, az pedig a következő, hogy minden orvoshoz fordulás 70-valány százaléka, tehát 70% fölötti arányban valamiféle gyomorbélrendszeri betegséggel jelentkezünk a kollégáknál. Vagy, ha nem ez a fő tünet, akkor is valamilyen társuló tünetként jelen van a pácienseknél. Tehát ez gyakorlatilag minden 4 betegnél 3-nál jelen van. Miért fontos az, hogy az egyensúlyunk meglegyen? Ahogy már az előbb szóba került, bizonyos betegségek emésztőszervi kihatással, felszívódási zavart, mikroelemek felszívódását, szintéziseshez szükséges anyagok hiányát képezi, és hát ennek kapcsán számos olyan dolog van, melynek kapcsán aztán hiányoznak az örömhormonok, nem olyan étvágy lesz, nem lesz tápanyagbeépülés, és ennek kapcsán adott esetben soványság van, vagy lehet ugyanígy túlzott kövérség is. Tehát ez valóban úgy van, hogy ez a mi kapunk, és amiről még nem beszéltünk egyáltalán, ugye a motor, az a szív, az abszolút így van. És az minden pillanatban biztosítja nekünk a sejteknek az oxigénellátását, illetve a tápanyag ellátást oda-vissza. Tehát a tápanyag felvételt és a salakanyagok elszállítását. Azonban az egész, hogy mi élni tudjunk, az első belépési kapu, az pedig a tápcsatorna. A tápcsatorna, aminek az egyik legfontosabb szerepe az immunvédekezésünk. Ugye azt mondjuk, hogy a teljes immunvédekezésünk 70%-áért maga a tápcsatorna a felelős. És akkor itt még csak az immunrendszerünkről beszéltünk, még semmi másról nem beszéltünk, ugye arról, hogy utána megfelelően le tudjuk bontani a tápanyagainkat, vagy fel tudjuk-e szívni, szippantani a tápanyagból a megfelelő anyagokat ahhoz, hogy utána egészségesen tudjunk élni.
Természetesen ezt már mint a megelőzést nem lehet időben elkezdeni, ami azt is jelenti, hogy egészen pici korban, pici gyerekkorban is már érdemes odafigyelni erre, és aztán természetesen életkorhoz kötődően is érdemes odafigyelni arra, hogy mit jelez a testünk, hogy mire van igénye a mikrobiomnak. Illetve, ami még fontos kérdés, akár ugyanígy az életkorhoz kötődően, hogy milyen étrendkiegészítőket és vitaminokat tud beépíteni a testünk, hogyha valami hibázik oda bent az emésztőrendszerben, be tudja egyáltalán építeni a vitaminokat?
Ez egy nagyon jó kérdés, valóban csatlakoznék ahhoz, hogy életkor függő, hogy mire van szükség. Azonban alapvetően két dolgot kell leszögeznünk. Az egyik az az, hogy azt hirdetjük, hogy ma már naponta 2-3 vagy még annál is több kilogramm zöldséget, gyümölcsöt kellene ahhoz elfogyasztanunk, hogy megfelelő tápanyagpótlásunk legyen. Ez régen nem volt teljesen így, hanem másképp működött minden. Mégpedig úgy működött, hogy 100 évvel ezelőtt a földjeink nem voltak ilyen szinten kimerülve, tehát nagyon sok ásványi anyagunk volt, építőelemünk volt ahhoz, hogy az elfogyasztott ételben megjelenjen, és aztán kvázi akár fél egy kiló gyümölcs zöldség elfogyasztásával tudtuk fedezni a dolgokat. Tehát az első nagy probléma az az, hogy ki vannak merülve a földek, és az ételünkben, akár megvásárolt, akár saját magunk által megtermelt ételekben nincs annyi ásványi anyag, vitamin és mikroelem, mint amennyi korábban
ami
volt.
Korábban volt. Igen, bocsánat, félbeszakítom, ráadásul nem csak a termőföldnek a kizsigerlése miatt, tehát hogy nem hagyják pihenni a földet, hanem azért is, mert nagyon sokszor a teljes termő időszaknak a végét nem várják meg. Igen, tehát érési folyamat közben szedik le a gyümölcsöt, amikor nincs meg benne az a maximális kapacitás, amire az emberi testnek szüksége lenne adott gyümölcstől vagy zöldségtől.
Maximálisan így van, és ez elképesztő is, hogy bemegyek a boltba, és vásárolok epret, vagy nem tudom micsodát, és Perúból származó, és úgy elgondolkodom rajta, hogy egy eper mennyi dollárt érik meg, hogy tudna megérni, hogy szállítják ide, és akkor nem gondolkodom azon, hogy hány nap alatt lehet egy teherhajóval elszállítani adott esetben a gyümölcsöt, vagy pedig valóban csak repülővel, és akkor miért erőltetjük azt, hogy nem a saját magunk által megtermelt, kellően megérett zöldségeket, gyümölcsöket tudjuk fogyasztani, hanem kvázi picit hát elhagyjuk a dolgokat, és ki tudja, mit teszünk meg. Ha megengednek egy személyes példát, valamelyik nap vásároltam egy gyönyörű ananászt, és hát alig várta, hogy felszálljam és megehessük, és teljesen annyira gyönyörű volt, hogy egyszerűen mindenki nagyon boldog volt, majd a szeletelés közben egy olyan nem is tudom milyen kémiai illatanyag jött ki belőle, ami miatt aztán kidobtuk az egészet. És akkor úgy elgondolkodtunk rajta, hogy úristen, hát ezt vajon mivel érlelték meg, vagy mivel nem érlelték meg, mivel permetezték, mivel locsolták, mivel trágyázták, nem tudom, szóval, hogy nagyon elkeserítő volt. De ez a tápanyagnak a tápföld része. A másik, amiről szerettem volna még pár mondatot szólni, az pedig az, hogy egyre zsúfoltabb világban élünk, egyre stresszdúsabb világban élünk, egyre több légszennyezéssel, egyre több mindenféle szennyezéssel állunk szemben. Ergo a testünkben a szabad gyökök felszaporodása az egyre nagyobb arányú. És hát ezeket lett volna hivatott bizonyos vitaminoknak a bevitele ellensúlyozni az úgynevezett gyökfogó vitaminokkal. Na most visszatérve az első gondolatunkra, hogy bizonyos életkorokban mi van. Tehát egy fejlődő szervezet is más ásványi anyagokra, vitaminokra tart igényt, és ugyanakkor pedig későbbiekben más van. Ezt jól-rosszul egyébként bizonyos vállalatok képviselik is, hogy a gyerekeknek való vitaminokat gumicukorban, nem tudom mibe csomagolják, és annak az összetétele teljesen más. vagy van olyan is, ahol azt mondják, hogy multivitamin 50 felett, vagy 40 felett, vagy nem tudom, tehát, hogy vagy a sportolóknak, akiknek extrém felhasználásuk van, ott már szelektálunk, hogy valójában mennyi pótlást kell csinálni. Az biztos, hogy az egészséges, abszolút egészséges életmód mellett is szükségünk van kiegészítőkre. És még egy mondat, hogy ma nem tudunk jobbat az úgynevezett mediterrán diétánál. Tehát mind a szívérendszeri betegségek, mind a bélbetegségek, mind egyéb szempontból, hogyha még kellő vastartalmú húst is beviszünk, akkor a mediterrán diéta az egyetlen egy jól járható diéta, amit javasolnunk kellene.
Doktor úr, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk volt, és hogyha megengedi, akkor azt én most megígérem a hallgatóknak, hogy fogunk rendszeresen beszélni, mert ezekre a dolgokról muszáj, hogy az ember tisztában legyen vele, hogy valóban nagyon sokat számít, hogy mit teszik, és hogy hogyan van, és hogy nem szabad legyinteni azokra a jelzésekre, amiket a testünk ad nekünk. Köszönöm szépen, doktor úr, az idejét.
Nagyon köszönöm, és viszont hallásra.
A Manna délután vendége volt a dr. Filicki István, gasztroenterológus.
Manna délután. Péter Petrával. Manna FM.